Dr. Balogh János, ökológus, akadémikus professzor utazásai. Második sorozat. Úti beszámolók, úti jegyzetek. 1977-es utazások. Ötödik rész. Új-Kaledónia. Mesebeli sziklák között. Autónk végtelenbe húzódó pálmasorok között robogott. Egy hirtelen kanyar után eltűntek a pálmák, és alattunk talán 100 méteres mélységben ott csillogott a csendes óceán. A tenger a part közelében opál színűen kék lett. Távolabb a korallzátony hófehér hullámtörő sávja lépcsőzetesen váltott át sötét feketés kékbe. Új-Kaledónia egyik legszebb tájképét láttuk magunk előtt, de ez a szépség különös részekkel gazdagodott, a parton hosszú sorokban szurok fekete sziklák húzódtak. A regék szerint valamikor régen óriások dobálták szét a fekete sziklákat, de a geológusok kiderítették, hogy azok jó 30 millió évvel ezelőtt Új-Kaledóniával egy időben keletkeztek. A terület geológiáját már az előttem járók tisztázták, az én feladatom az volt, hogy az itt élő állatokat, azok eredetét próbáljam kinyomozni. Házigazdám a körzet erdészeti felügyelője volt. Laboratóriumom számára egy pálmaligetben épült hatszögletű épületet kaptam. A kis ház a benszülött kunyhókat utánozta, ezek kör alakúak vagy hatszögletűek. Kunyhóm fedele pálmalevélből készült, ez a legjobb hőszigetelés trópusi vidékeken. Előttünk talán 30 méter mélyen a parti hullámok morajlottak. Eddigi utam legszebb szálláshelye volt, innen indultam el, hogy a szurok fekete sziklákat felderítsem. Ha a zoológus 30 millió éves ősi állatokat akar felfedezni, olyan helyeken kell keresnie őket, amelyek ez alatt a hosszú idő alatt nem változtak sokat. Ahogyan azt az előző beszámolóimban elmeséltem, elsősorban az őserdők ilyenek. Eddig csupa őserdei helyen kutattam, de most új lehetőség lépett be a sziklahasadékok, sziklaüregek képében. Ezek a sziklák még az őserdőknél is ősibb rejtek helyek, hiszen úgy szólván a földkéreg megszilárdulása óta rendelkezésére állottak a rejtőzködő állatvilágnak. Mielőtt a helyszínre érkeztem volna, a magas partról megcsodáltam a fantasztikus sziklaképződményeket. Rendkívül kemény sziklák ezek, míg a tenger pusztító hatásának is sokáig ellenállnak. A tenger munkája különleges alakúra formálja őket, így kapják a nevüket is. Az egyiket például Notre Dame-nak nevezték el, mert olyan az alakja, mint a hasonló nevű székesegyház. Nekem legjobban mégis a kotlós tyúk tetszett, mert elképesztően hasonlít egy fészekben ülő fekete tyúkhoz, amely az ember közelettére még a tollait is felborzolja. Nem kell sok képzelőerő hozzá, hogy még a taréját és a csőrét is lássuk. Persze hozzá kell tennem, hogy az a kotlós tyúk legalább 30 méter magas és 50 méter hosszú, hatalmas fekete szikla a tengerben. Én azonban a part mentén akartam a kutatásokat végezni az ott lévő fekete sziklákon. Ezek 50-100 méternyire húzódtak a tengerparttól, és az előttük lévő területeken kókuszligetek vannak. Egyetlen komoly problémám volt, vendéglátóim nyomatékosan figyelmeztettek rá, hogy ezek a sziklák a benszülött lakosság szent helyei, és fehér embernek tilos megközelíteni őket. Vannak ugyan egyes kivételek, ahol turisták, kirándulók gyakrabban megfordulnak, de az engemet érdeklő részek valamennyien ilyen tabu alatt álló szent helyek voltak. Nem volt más hátra, beszöktem a tilos területre, és elrejtőzve végeztem el a kutatásokat. Feladatomat az is megnehezítette, hogy éppen munkaszüneti nap volt, és a benszülött lakosság csoportosan jött-ment a környéken. Én pedig a furcsa rovargyűjtő felszerelésemmel, hálóimmal, fehér lepedőimmel azonnal felkeltettem a kíváncsiak érdeklődését. Megvártam egy alkalmas pillanatot, és a pálmaligeten átvezető útról letérve elrejtőztem a sűrű bokrok között. Néhány perc múlva, amikor már biztosra vettem, hogy senki sem látta eltűnésemet, a sűrűségben óvatosan elindultam a fekete sziklák irányába. Amint közelebb értem, egyre nagyobb lett a hőség a sűrűségben. Tiszta, napsütéses idő volt, 30 fok körüli nyári hőmérséklettel, és a nap már majdnem a fejem fölött állott. Hamarosan rájöttem, mi ennek a szokatlan forróságnak az oka. A korom fekete sziklák a napsütésben rengeteg hőt nyeltek el, és úgy működtek, mint egy óriási fűtőtest. Napsütötte helyeken kézzel érinteni sem lehetett őket, mert égési sebeket okoztak volna. Olyan helyet kerestem, ahol valami nyílás vagy barlangféle van, egyrészt, hogy a szem elől rejtőzködjek, másrészt, hogy legalább árnyékot találjak a szinte elviselhetetlen napsütés és a forróság ellen. De a sziklafal átjárhatatlan volt, csak a hőséget ontotta felém. Éppen elhatároztam, hogy visszafordulok, amikor közeledő hangokat hallottam. Egy kidőlt pálmatörzs mellé feküdtem, hogy az út felől fedezzem magamat. Nagyon kellemetlen volna, ha a benszülött szemek észreveszik, hogy a tilos szent helyeken járok. De a csoport nem engem figyelt, nevetgélve, beszélgetve tovább mentek. Amikor minden elcsendesedett, visszamentem az útra, és megkerültem a sziklát. Olyan helyet kellett keresnem, ahol valami hasadék, üreg vezet a belsejébe, azon kívül az árnyékos oldalt kellett választanom, hogy elevenen meg ne süljek a fekete sziklák forróságától. Erről az oldalról végre sikerült belopakodnom egy alig látható kis ösvényen. Az ösvény egy dinnyefához vezetett, de én tovább mentem befelé, és hamarosan a szikla tövénél voltam. Itt valamikor, ki tudja, hogy 10 vagy 100 évvel ezelőtt nagy sziklaomlás történhetett. Háznagyságú és kisebb sziklák torlódtak egymásra, de közöttük labirintusszerű hézagok, járatok haladtak az omlás belseje felé. Itt volt a nekem való terep, és mindjárt be is húzódtam az első résen. A sziklák párkányáról moha bevonat, sziklanövények dús szövevénye csüngött le, és a réseken pókhálók csillogtak. Tovább kapaszkodtam befelé a keskeny réseken. Nedves félhomály vett körül, de néhány lépéssel beljebb egy függőleges kürtőn keresztül újra több világosságot kaptam. Itt már rejtve voltam a benszülöttek szeme elől, úgyhogy nyugodtan munkához foghattam. Különös, csillagalakú ezüstös szövedékek ragyogtak a beszűrődő fényben. A csillagocskák közepéből fehér cső húzódott egy-egy szikla repedés belseje felé. Hosszabb időbe telt, amíg csipeszemmel az egyik cső lakóját, egy apró madárpókot kipiszkáltam a szikla repedésből. A madárpókné hibással ragadt ezekre az állatokra, mert még a legnagyobb, 10 centiméteres fajok is csak egészen kivételesen zsákmányolnak madarakat, inkább nagy rovarokkal élnek. Az ilyen apróságok pedig nem is élhetnek egyében, mint apró rovarokon. Sokkal fontosabb tulajdonságuk, hogy szervezetük rendkívül ősi fejlettségi fokon rekedt meg. Itt volt tehát az első ős típusú szikla lakó állat. Tovább folytattam az utamat az omladék útvesztőjében. Több érdekes ismeretlen állat került elő, amikor hirtelen valami robajra figyeltem fel. A fejem fölött a szikla megremegett, és óriási csattanással lezuhant egy kőáradat. A lezuhanó sziklák kavicsesőtől, porfelhőtől kísérve bevágódtak a környező bozódba. A sötét porfelhő egy darabig ott lebegett a levegőben. Valószínűleg hőtágulás okozta sziklaomlást éltem át, de a fölém tornyosuló hatalmas szikla megvédett a közvetlen veszélytől. Ettől fogva mégis valamivel gyorsabban és körültekintőbben hatoltam át a felül védtelen hasadék részeken. Amikor már úgy éreztem, hogy a hasadékokat eléggé kikutattam, Megkezdtem a visszahúzódást a hasadékrendszerből. Néhányszor elvétettem az utat, amíg végre megtaláltam azt a rést, ahol a dinnyefa felé vezető ösvény indul. Innen azután szerencsésen kiértem a szikla körül húzódó bozótba. Óvatosan kikémleltem, és amikor semmi mozgást vagy hangot nem hallottam, kilopakodtam az útra. A szent sziklák kikutatását sikerült minden baj nélkül befejezni. Most már nyugodtan indultam el az úton, hogy valami pihenőhelyet keressek. Késő délutára járt az idő, és reggel óta nem ettem, nem ittam semmit. A szikla kutatását ugyanis nem akartam félbeszakítani. Úgy tudtam, hogy a közelben valami vendéglő van, azt akartam megtalálni. Egyszer csak közeli repülőgép zúgást hallottam. Egy kis sportrepülő a fejem fölött húzott el, majd pár száz méterre tőlem világosan hallatszott a gép jellegzetes, leszállásos hangja. Abba az irányba haladtam, és hamarosan kiértem egy sportrepülőtérre. A gépből ketten éppen kiszállottak, és megindultak egy tengerparti épület felé. Én is arra tartottam, és hamarosan ott voltam egy minden fényűzéssel berendezett luxus szállodában. A szálloda központi épülete pálma tetővel volt fedve, itt voltak az éttermek, a konyhák, előtte pedig a tengertől alig 50 méternyire egy kék csempével kirakott úszómedence. Ennél fölöslegesebb építményt még sohasem láttam. Kevéssel távolabb a leggyönyörűbb sárga homokos tengerpart húzódott, kristálytiszta vízzel. Máig sem értem, miért kellett ide úszómedencét építeni. Benne azonban jégbe hűtött italok vártak, és csak az első pohár sör után kezdtem érezni, mennyire megszomjaztam a fekete sziklák között. A nap már majdnem a környező hegyek mögé bukott, amikor az erdészet terepjáró autója megérkezett a találkozó helyre. Hazafelé indulásunk előtt kísérőm egy fellegek közül kibukkanó hegycsúcsra mutatott. Az a hegy a Montpanier. Új-Kaledónia legmagasabb hegycsúcsa, soron következő kutatásaim helyszíne. Legközelebb erről fogok beszámolni.